Viszonylagos rendszerességgel, ha elég ritkán is, de viszonylagos rendszerességgel járok ide a kolozsvári bölcsészkarra a finn szak eseményeire, és Bodrogi Enikővel, a finn szak vezetőjével többször beszélgettünk különböző témákban, kisebb-nagyobb események alkalmával, konferenciák, de egyedi előadások után is. Most azonban egy nagy esemény van, ha úgy tetszik, ha bár Enikő azt mondta, hogy ne nevezzük ezt konferenciának, hanem egy ünnepi eseménynek, amely a kolozsvári finn lektorátus 50. évfordulóját ünnepli, tehát 1975. Még visszagondolni is sok, főleg, hogyha figyelembe veszük azt is, hogy azóta a történelemben mennyi minden változott. Egészen más körülmények között született 75-ben ez a finn lektorátus Kolozsvárban. Annál nagyobb fegyvertény volt, és annál inkább érdemes ünnepelni azt, hogy ma is van, és virágzik. A vezetője pedig Bodrogi Enikő, tehát mit is ünnepelünk ma ezen az ünnepi ülésen? Egészen pontosan.
Igen, valóban nagy mérföldkő ez az 1975-ös év a finn szak történetében. Visszatekintve annyit mondanék el, hogy finn nyelvet, irodalmat és kultúrát az 1880-as évek óta tanítanak itt az egyetemen. 75 pedig azért fontos mérföldkő, mert egy román-finn államközi szerződés alapján attól kezdve folyamatosan finn lektoraink dolgoznak itt a finn szakon, mégpedig 15-en dolgoztak eddig. És hát ez hatalmas lendületet adott a finn nyelvi irodalmi tanulmányoknak, egyre több diákot vonzott, és hát a lektorátus működésének köszönhetően is a finn nyelvet mellékszakként, főszakként, illetve mesteri szinten is tanítjuk.
És 50 év tapasztalata azt hiszem, hogy mind jobb és jobb munkára serkenti az itt dolgozókat. Itt a meghívottak között több olyan is van, aki korábban itt oktatott, több finn lektor is van, de vannak fiatalok is, akik most diákok vagy csak érdeklődők, és azt hiszem, hogy egy-egy ilyen fordulópont bizonyos szempontból arra is készteti a jelenlevőket, hogy tervezzenek. Tehát 50 év elmúlt, és akkor, ha nem is 50 éve, de legalább néhány éve előre. Milyen tervek vannak, és hogy mennyire kedvez a jelenlegi helyzet a finn oktatásnak Kolozsváron?
Terveink mindenképpen vannak, és szép reményeink is, hogy tovább tudjuk fejleszteni. Változatlanul érdeklődés lesz a fiatalabb generációk körében, és hát ugyanígy szeretnénk folytatni, tehát abban a tekintetben, hogy alapképzésen is, mesterképzésen is tanítsuk a diákokat, illetve természetesen gondolkodunk a következő lépésben is, és pedig, hogy doktori tanulmányokat is lehessen végezni finn nyelvből. Jelenleg összehasonlító doktori témákat lehet választani, például a magyar szakon, angol szakon, vagy bármilyen más szakon, ahol témavezető elfogad egy ilyen összehasonlító nyelvészeti vagy irodalomtörténeti témát. És tovább szeretnénk fejleszteni az intézményi kapcsolatainkat is Finnországgal, illetve Európa különböző egyetemeivel, ahol finn nyelvet és irodalmat tanítanak.
És tudom, hogy nagyon fontos itt a lektorátuson, de hát Bodrogi Enikőnek is a munkásságában, többször beszélgettünk már erről, és sok mindent elmondtál, a finn kisebbségek élete Finnország szomszédságában, vagy a finnel rokon népek tanulmányozása.
Igen, hát a finnugrisztikai tanulmányok, illetve a finnugrisztika oktatása szintén az 1880-as évektől kezdődően jelen van, ami pedig a kisebbségi kutatást illeti, hát az elsősorban az én saját kutatási területem, de szerencsére vannak olyan diákok, akik érdeklődnek a téma iránt, és igyekszem az ő útjukat is irányítani ebben a tekintetben, hogy ne érezzük magunkat olyan egyedül valóknak ebben a kisebbségi erdélyi magyar sorsban, hanem tágabb kitekintésünk legyen más elsősorban finnugor nyelvet beszélő kisebbségek helyzetére.
Itt van két hölgy azok közül, a lektorok közül, akik a 15-ös eddigi listát képezték, és azt hiszem, hogy nagyon szép emlékekkel jönnek mindig vissza Kolozsvára. Most például itt ülünk ebben az északi nyelveket felvonultató és északi irodalmakat, többek között a finn köteteket bemutató könyvtárban, amely szintén egy nagy megvalósítás, és amelyre büszkék. No, de hát akkor arra kérem Bodrogi Enikőt, hogy mutassa be röviden a meghívottakat, és akkor átadom nekik a szót.
Először is időrendi sorrendben bemutatnám Anja Haaparantát, aki az első finn tanárnőm volt az egyetemen, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. És ugyanakkor ugyanolyan nagy örömmel üdvözlöm Sanna Manner volt lektornőnket, akivel együtt kezdtünk tanítani a finn mellékszakon 1992-ben.
Akkor kezdjük ugyanígy Anja H. Parantával, akivel körülbelül 3 évvel ezelőtt még beszélgettem. Az a 3 év nagy idő, és akkor egy más téma volt. Akkor a finn mellékszak 30 éves évfordulója volt, de hát tulajdonképpen az ennek a nagy évfordulónak egy nagy fejezete. Most ismét itt van, és azt hiszem, hogy mindig újabb és újabb gondolatokkal jön el Anja H. Paranta, mert van mire visszaemlékeznie, és azt hiszem, hogy ma is vannak még új gondolatai ezzel a szép történettel kapcsolatban, amely Kolozsvárhoz is fűzi annyi év óta. Gondolom, hogy azért jött most is, és azon belül mi hozta ide?
Hát én mindig nagyon szívesen jövök ide-vissza, bár úgy 80-as években voltam itt, 4 évig, annak körülbelül 40 éve.
Ugye azt mondjuk, hogy nehéz és sötét idők voltak.
Hát igen, tényleg úgy külsőleg, hát nagyon, nagyon furcsa volt itt minden, ahhoz képest, hogy Finnországból jöttem, és ott milyen volt az élet. De először gondoltam, akkor össze, hogy jaj, hát hova jöttem én, és már 2 évre szólt a szerződés, hát hogy bírom én ezt 2 évig. De hát aztán a tavaszi fél év már sokkal jobb volt. Hát láttam, itt vannak virágok, itt már zöldül, nem csak szürke, kő, beton, minden. És akkor már kezdtek jönni Finnországból is vendégeim, rokonaim is jöttek néha, és látták, hogy no, tényleg, hogy hol élek. Folytattam, akkor még 1 évvel, és akkor még 1 évvel, hogy 4 év lett belőle. És akkor a végén, hát már nagyon szomorú volt, hogy el kellett menni, mert olyan jó, mély barátságokat kötöttem itt, és máshová is jártam, nem csak Kolozsváron, de hát itt Székelyföldön, Erdélyben mindenfelé kirándulhattam, láttam, hogy milyen gyönyörű itt a természet és minden.
Akkor szakmailag mennyire tudott itt kibontakozni, hiszen tudjuk, hogy politikailag milyen időszak volt, tudjuk, hogy sokakat megfigyeltek, különösen ha az úgynevezett nyugatról jöttek, ugye hát Finnország is oda tartozott, bár az úgynevezett el nem kötelezett országokhoz, de mégiscsak a gyanús nyugat volt. Mennyire érezte egy szakmailag és emberileg és a sikeresnek is szabadnak magát, attól eltekintve, hogy az emberek között és a természetben jól érezte magát. Meg tudta valósítani a szakmai elképzeléseit is? Vagy meg kellett némileg alkudnia?
Hát akkor itt az egyetemen, még a magyar szakosok tanultak finn nyelvet. Nem volt akkor semmi ilyen, hogy finn mellékszak vagy ilyen. De hát örültünk, hát úgy mi, hát akkori lektorok, hogy úgy tudtunk ezt folytatni, hogy mégis mindig volt finn tanítás, és akkor később, akkor az így ennire bővült. Hát amilyen már mostani helyzet. Hát akkor ez csak épp, hogy tartottunk a nyelvi órákat, kicsit beszélhettünk a kultúráról, irodalomról, de alig volt lehetőségük a diákoknak Finnországba jutni, és akkor úgy élőben hallani a finn nyelvet, finnekkel találkozni, ez úgy elég ilyen szűk volt. Ugye a nyelvtant, meg hogy összehasonlítta azt a magyar nyelvvel, ilyen finnugorsággal, hogy milyen a finn nyelvész. De hát persze, hogy volt tankönyvünk, és abból tanultunk, de hát néha akkor ilyen kicsi ilyen furcsa szövegek voltak, amit hát azt mondja, hogy beszélhetek ilyenről, vagy úgy, ami teljesen más világ, mint itt. De hát úgy tanítottunk, és érdeklődők voltak a hallgatók.
Egyetlen egy nagyon fontos történetet kiemelne ebből az időszakból, olyat, amely lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ma is visszajár ide.
Sok minden olyan történet volt, hát néha ilyen kicsit furcsa, vagy ilyen kellemetlen is, de hát nem akarok most ezekről beszélni.
Lehet a szakmai nem feltétlenül magánemberi. Voltak-e olyan kedvenc tanítványai, akikkel ma is tartja a kapcsolatot?
Mindenképpen. Például itt mellettem ülő Enikő, hát azóta is nagyon jó barátnőm is. Például amikor én Helsinkiben tanítottam, oda jött egy évre, egy tanévre, ösztöndíjjal, és akkor nagyon sokat voltunk együtt, segíthettem neki. Emlékszem, akkor még az édesapja is oda jött, láttuk a tóba, és együtt mentünk Porvóba, mert kirándultunk, úgyhogy azóta is tartunk a kapcsolatot szűrűn úgy. Hát nem is találkozunk, de hát akkor írunk egymásnak, és tudunk egymásról, meg a családról.
Itt találkozik a szakmai rész, a magánemberi résszel, és ez a filológusok esetében különösen fontos, talán fontosabb, mint más tudományok esetében. Akkor továbbadom a szót, és Sanna Mannerrel beszélgetek önnel először. Itt vagyunk ebben a könyvtárban is, amikor bejöttünk ide, akkor nagy örömmel nézett körül, és azt mondta, hogy ez egy nagy megvalósítás. abból az időszakból, amikor itt dolgozott, ha jól értettem. Hát akkor ennek a történetéből induljunk ki, és persze eljuthatunk az ön munkásságának más részeihez is. Itt van ez a könyvtár, csupa északi kultúra, északi nyelvek, és ezt meg kellett alapozni egy olyan helyen, ahol ugye nem özönölnek be csak úgy azok a könyvek, amelyek ezeken a nyelveken írottak. Hogyan történt?
Ez nem az én ötletem volt tulajdonképpen, hanem a Sanda Tomeskue, aki norvégot tanított itt az egyetemen, és ő nagyon akarta, hogy legyen egy ilyen közös helységünk, és legyünk együtt, működjünk együtt, és az szépen sikerült. Szerintem Sanda nélkül nem jött volna össze. Igen, büszkék vagyunk rá még mindig.
Hogyan alakultak az arányok, a forrásaik? Tehát ki hozta a magáét, keresett kapcsolatokat Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Dániában, stb.?
Tehát a finn szak mindig is kapott könyveket Finnországból. Minden évben kaptunk egy nagy ládával könyveket, úgyhogy nekünk már eleve volt nagy könyvtárunk, és gondolom Sandának is sikerült, hogy körülnézek neki is, rengeteg norvég, izlandi, svéd nyelvű könyve van itt.
Szép irodalom vagy szakirodalom elsősorban, nyelvészet?
Is, mind a kettő. Sok szép irodalom van, úgy látom.
Azt mondják, hogy az északi népeknél a könyveket még ma is nagy becsben tartják, sokkal inkább, mint máshol. Többet is olvasnak. Egyesek azt teszik hozzá, hogy persze, mert ott olyan az éghajlat, hogy többet vannak visszavonulva, és szobájukban olvasnak, mert kevesebbet járnak ki, ami nem igaz, mert sokkal többet sportolnak is ugyanakkor. De mégis van északon egy kultusza a könyvnek, inkább, mint máshol. Így van-e? És ha igen, miért?
Legyen úgy, de sajnos most sokat beszélünk arról, hogy a finn fiatalok már nem olvasnak. Ők ott a sötét szobájukba nem könyvvel ülnek, hanem mobiltelefonnal.
De még mindig azt mondják, hogy viszonylag többet, mint mások.
Jó, szeretném azt elhinni. És az igaz, hogy nálunk nagyon-nagyon jó a könyvtári rendszer. És az biztos, hogy sokan járnak könyvtárba még mindig. És iskolákban próbáljuk arra bátorítani a gyerekeket, hogy olvassanak könyveket.
Önt is megkérdezem most általánosságban, de az itteni kolozsvári élményeiről. Beszéljen arról, hogy itt mivel foglalkozott, hogyan kapcsolódott az itteni szakemberekhez, diákokhoz, mert azt hiszem, hogy ahányan itt voltak, mindjárt egy kicsit más élményben részesültek. A saját személyiségük függvényében, azoknak függvényében, akikkel dolgoztak, és a helyzet adta, a lehetőségek adta, színek is bejönnek.
Én 93-ban jöttem ide, nem 92-ben, akkor már elkezdődött a finn mellékszak, és igen, én finn mellékszakra jöttem tanítani, én napsütéses Kolozsvárra jöttem, és úgy is emlékszem.
Kora ősszel. Igen, itt a szeptember nagyon szép szokott lenni.
És nekem csak olyan emlékeim vannak a városról, hogy süt a nap, szép idő van.
Most is.
Tehát én nagyon-nagyon jól éreztem itt magam, és vannak olyan nagyon közeli barátaim, akikkel most is nagyon szűrűn tartom a kapcsolatot. Az ottani diákaim most ilyen 50 éves emberkék, tehát közeli barátok még mindig.
Mely területekkel foglalkozik? Tehát nyilván, hogy ha valakit oktatott, akkor megvolt a maga területe, mert azért ez egy nagyon széles terület. Ugye azt mondjuk, hogy finn nyelv, de hát finn nyelv, finn kultúra, finn tudomány, finn néprajz, hagyományok, történelem, ez mind egy csomagban van.
Igen, én leginkább finn nyelvtanár vagyok. Voltam, most már nem. Tehát a finnt, mint idegen nyelvet tanítottam. Az állt mindig közel a szívemhez.
Mi a tapasztalata? Mennyire nehéz vagy könnyű finnt oktatni? Azt hiszem, hogy ugyanaz a helyzet a finn nyelvvel, mint a magyarral, hogy azt mondják rá, hogy nagyon nehéz és rokontalan. Mi azt mondjuk, hogy rokonok vagyunk a finnekkel és a magyar nyelv a finn nyelvvel, ami a nyelv zenéjében valahogy látszik és halszik is, de a tényleges szavakban kevésbé. Tehát egy ilyen, mondjuk úgy, hogy ránézésre való rokonság. Nehezen tanulják a finnet?
Nem. Én mindig mondtam, amikor elkezdtem egy új csoporttal, mondtam, hogy ez egy könnyű nyelv, most csak neki kell állni, keményen kell tanulni, meg fogjátok tanulni, és finn olyan, mint a magyar, hogy az elején nagyon nehezen indul, nagyon sok mindent kell a nyelvtanból, a szókincsből megtanulni, ahhoz, hogy ember tudjon egy értelmes mondatot valahogy kinyugni. De utána könnyebb. Tehát angol más fajta. Angolul nagyon kevés nyelvtudással lehet valamilyen szinten beszélni, és utána lesz bonyolult és nehéz. Tehát finn szerintem könnyen meg lehet tanulni. Látható is itt, milyen jól beszélnek finnül sokan.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy most itt vagyunk az 50 éves évfordulón, és valamikor 50 év múlva valakik mások fognak emlékezni a 100 éves kolozsvári finn oktatásval. Reméljük, hogy így lesz. Önök hogy gondolják?
Igen, igen, nagyon remélem.
Igen, én is azt remélem szívből.
Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok továbbra is mindnyájuknak.
Köszönöm szépen.